Áldom az Urat mindenkor, állandóan őt dicséri szám. Az Úrral dicsekszik lelkem, hallják ezt az alázatosak, és örülnek. Hirdessétek velem az Úr nagyságát, magasztaljuk együtt az ő nevét. Az Úrhoz folyamodtam, és ő meghallgatott, megmentett mindattól, amitől rettegtem. Örömre derülnek, kik rátekintenek, nem pirul az arcuk. Kiáltott az elesett, az Úr meghallgatta, és minden bajából kiszabadította. Az Úr angyala őrt áll az istenfélők mellett, és megmenti őket. Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki hozzá menekül. Imádkozzunk. Áldunk, magasztalunk és dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, ezért a csendes időért, amit megadtál most nekünk, és elkészítettél a számunkra. Köszönjük, hogy hallgathatjuk a te igédet, köszönjük, hogy szólsz hozzánk, köszönjük, hogy a te szavad ma is teremtő szó, amely képes minket újjá teremteni, megerősíteni, új erőt adni, új gondolatokra, felismerésekre, igazságok felismerésére elvezetni. Arra kérünk téged, légy most itt közöttünk, ígéreted szerint, hisz nevedben gyűltünk össze, és szólíts meg bennünket, emelj fel bennünket, végezd el mindazt, amit elkészítettél a számunkra. Te tudod, hogy mire van szükségünk. Nekünk, kinek, milyen érzésekkel, kérdésekkel, gondolatokkal vagyunk most itt előtted. Kérünk téged, add, hogy a te jelenlétedben gyógyuljon az életünk, és tudjunk téged dicsőíteni, és valóban megérezzük, meglássuk, hogy jó vagy hozzánk, hogy boldog az az ember, aki hozzád menekül. Hozzád szeretnénk menekülni, Urunk. Kérünk, szólíts meg bennünket a te nevedben. Ámen. Szeretettel köszöntöm a testvéreket én is, és nagy öröm számomra, hogy itt lehetek, és amikor a felkérés jött, akkor mindig egy nagyon megtisztelő érzés, de utána mindig nagy félelem van bennem, és abban bízom, hogy hát ha találnak egy még alkalmasabbat, és lemondják a végén, és azt mondják, hogy hát mégsem. Most is ebben bíztam, de aztán végül úgy alakult, hogy az Úr azt akarta, hogy én legyek az, akit szolgálok ma. És valóban a Zsoltárok könyve alapján a látásról lesz szó, itt már nagyon sok minden elhangozhatott erről, és hát ebbe kapcsolódunk be mi is, és ezeken az esti evangelizációs alkalmakon, ahogy a műfajban benne van, valóban szeretnénk evangéliumot hallani, evangéliumot hirdetni, és ezáltal megtérésre hívni, és megerősödésre, megújulásra hívni a testvéreket. És ehhez most a mai alkalommal, az első alkalommal egy bevezetés hangzik el a 34. Zsoltár alapján, amelyből olvastam néhány verset már, és most a folytatás lesz az ige hirdetésnek az alapigéje, ami a 12. verstől hangzik majd a következőképpen. Jöjjetek, fiaim, hallgassatok rám, megtanítalak benneteket az Úr félelmére. Ki az az ember, akinek tetszik az élet, és szeretne jó napokat látni? Vigyázz, hogy nyelved ne szóljon rosszat, és ajkad ne beszéljen csalárdságot. Hagyj fel a rosszal, és cselekedj jót, törekedj békességre, és kövesd azt. Urunk, szentelj meg minket az igazsággal. A te igéd igazság. Ámen. Nem tudom, hogy hallottunk-e arról, hogy Amerikában a Yale Egyetem a úgynevezett Borostyán Ligának, az Ivy League-nek az egyik tagja, ugye 8 észak-amerikai egyetem tartozik ezek közé, ezek nagyon híres egyetemek, ilyen a Princeton, a Harvard, vagy éppen a Yale. És mondhatjuk azt, hogy a Yale Egyetem a világnak az elit képzője. Tehát akik oda járnak, azok a politikai, gazdasági elitnek a tagjaivá válnak, és valahogy a világ vezetőivé válnak. Ide jár többek között Bush elnök, mind a kettőt, az idősebb Bush is, és az ifjabb Bush is, és Clinton elnök is, és Hillary Clinton is. Ott ismerkedtek meg. Azért mondtam el mindezt, mert a Yale Egyetemen 2018-ban meghirdettek egy kurzust, ami minden idők leglátogatottabb, legnépszerűbb egyetemi kurzusa lett. Az alapszakos hallgatóknak mint a negyede felvette, összesen mint egy 1200 hallgató. Nagy gondban voltak, mert ekkora előadó nem volt az egyetemnek, úgyhogy ki kellett bérelniük, ilyen még nem volt az egyetem történetében, ki kellett bérelniük egy kisebb csarnokot, hogy meg tudják tartani ezt a kurzust. Gondolom most a testvérek kíváncsiak arra, hogy mi lehetett ennek a kurzusnak a témája, ami ezeknek az elit egyetemnek a hallgatóit, ezeket a válogatott zseniket így felcsigázta. Most az volt a cím ennek a kurzusnak, hogy a jó élet, the good life. Ez volt az, ami ezeket az embereket annyira megindította, hogy felvették ezt a tárgyat. Milyen az az élet, a jó élet, a boldog élet, amire azt lehet mondani, hogy több, mint a puszta létezés. Most a Yale-en 2018 óta van ilyen kurzus, de mondhatjuk, hogy a keresztény igehirdetés 20 évszázada erről szól. A jó életről. Arról az életről, amelyet Isten készített a számunkra. És én azt gondolom, hogy a legtöbben úgy indulunk el az életnek az útján, amikor én fiatal voltam, és még a kereső időszakban voltam, mondjuk annyi idős lehettem, mint akik ott hátul ülnek, akkor engem az Isten kérdés egyáltalán nem érdekelt. Nem, valahogy nem is hallottam Istenről, én nem jártam ilyen alkalmakra, nem jártunk templomba, ilyen keresztény nevelést nem kaptam, úgyhogy nagyon becsüljétek meg, hogy ti ezt megkapjátok, és nagyon jó helyzetben vagytok, hogy már ilyen fiatalon halljátok, én nem voltam ilyen helyzetben, engem ez nem érdekelt az Isten kérdés, de a jó életnek a kérdése az érdekelt, hogy hogyan lehet boldog életet élni, jó életet élni, azt gondolom ez az, ami mindenkit érdekel, aki valaha is elgondolkodott az életéről, hogy miért van ezen a földön, nem leszek nagyon filozófikus, de azt gondolom, hogy egészen kis korunktól kezdve, azt veszem észre a gyermekeimen, de úgy visszaemlékezve, hogy talán már az óvodától kezdve elindul az emberben, hogy miért vagyunk ezen a világon, hogyan érdemes élni, mi a jó élet, hogyan lehetek boldog, hogyan lehet örömteli életem. És Isten igéje ezt akarja megmutatni nekünk, hogy mi a jó élet, és ez a mai kérdésünk, amit ma felteszünk, hogy ki az az ember, akinek tetszik az élet, és szeretne jó napokat látni, hogyan láthatjuk a jó életet? Mit jelent a jó élet? És ebben az évben az ég igéje kapcsán, ugye ezen a konferencián, hogy itt már elhangzott, a látásról van szó, hogy mit lehet, hogyan láthatunk valóban, és arról már talán szó volt, lehet, hogy nyitott kapukat döngetek, de talán itt az elején még elmondhatjuk, hogy az a látás a Szentírásban az túlmutat önmagán. Az legtöbb esetben nem a fizikai látást jelenti. A fizikai látásunk az lehet jó vagy rossz, de az igazi látást olyan értelemben használja a Héber, hogy tudni, érteni értelemben. És hogyha megnézzük a kezdetektől, ebben nem megyek bele mélyebben, azt gondolom lesz erről még szó majd, egészen a teremtés történetben már azt halljuk minden egyes nap után, hogy és Isten látta, hogy mindaz, amit teremtett, jó. Látta, hogy jó. Nyilvánvalóan nem a fizikai szemmel érzékelte, hanem tudta, értette, hiszen ő teremtette, hogy a teremtés jó. És ha végig megyünk, hát rengeteg példát tudunk hozni a látással kapcsolatban, az Új Szövetségben különösen, most ebben nem fogok mélyebben belemenni, de végig azt látjuk, hogy ahogy a magyar nyelvben is használjuk, ha azt mondom, hogy igen, látom, akkor abban az van, hogy értem. Világos a számomra, nincs rejtve a szemeim előtt. Értem, amiről szó van, az angol is használja egyébként, az I see, az azt is jelenti, hogy értem. Értem, látom, de értem az, amiről szó van, tehát nincs rejtve a szemeim előtt. Azzal kezdődik ez a mai alapige, így hangzik, jöjjetek fiaim, hallgassatok rám, megtanítalak benneteket az Úr félelmére. Ez a kiinduló pont. És valahogy, hogyha ezt halljuk, akkor elég lehangoló, hát az Úr félelmére kell minket tanítani. Nekünk az Úr félelmét kell megtanulnunk a jó élethez. Hát azt gondolom, a legkevésbé gondoljuk, hogy ez vezetne el bennünket a jó élethez. Az Ószövetségi Bölcsesség irodalomnak azonban ez a kiinduló pontja. Szinte a fülünkben van, egészen biztos vagyok benne, hogy a bölcsesség kezdete az Úr félelme. De már mondjuk ezt az igét, és úgy folytatódik, a szentnek megismerése ad értelmet. Nagyon fontos ez, mert mit jelent az Úr félelme? Ez a második része mondja meg az igének. A héber költészetben, a zsoltárokban is nagyon gyakran van az úgynevezett gondolatritmusnak a képe, hogy van egy kép, és ugyanazt elmondja másképp, vagy éppen az ellentétét mondja, és úgy erősíti. Nagyon érdekes ez, és nagyon fontos a Szentírás megértése szempontjából. Az Úr félelme kifejezés a szentnek megismerése kifejezéssel van párhuzamban. Az Úrnak félelme nem az Istentől való félelmet, rettegést, valamiféle fóbiát jelent, hogy nekünk rettegnünk kell az Úrtól, valamiféle rossz lelkiismerettel való élést, hogy mikor sújt le rám az Úr. Néha nem baj, ha az embernek ilyen Isten félelme is van, nyilvánvalóan, de nem erről szól mindez. Az Úrnak félelmeint bevett szófordulat az Isten ismeretét, a személyes ismeretét, szeretetét, tiszteletét, komolyan vételét jelenti. És amikor én elkezdtem ezen gondolkodni, hogy mi a jó élet, amikor még ilyen kamasz koromban, akkor a legkevésbé sem gondoltam azt, hogy azt éppen Isten adhatja nekünk, hanem egészen máshol kezdtem keresni. És két olyan helyzet volt, ami meghatározott engem, és ezekből talán a fontosabb és meghatározóbb az az, hogy én amióta megtanultam beszélni gyermekkoromban, nagyon erősen dadogtam. De úgy, hogy azt mondjuk nem lehetett elrejteni, ráadásul fölerősödött akkor, hogyha izgalmi helyzetbe kerültem. Tehát ha mások előtt kellett megszólalni, akkor egyszer lezárt a garatom, és egyáltalán nem tudtam megszólalni. Ilyen elakadt szavaim voltak, nyökögtem, nyekegtem, nem ment. Például engem nem feleltettek szóban az iskolában, mert nem tudták volna véghallgatni, ez nem volt annyi idő rá, úgyhogy engem írásba feleltettek, ez volt a felelés. Nagyon megalázó helyzet, most ebben nem megyek bele mélyebben, nem volt kellemes. Ami viszont engem jobban érdekelt abban az időben, hát a tanulás az kevésbé, hogy egy olyan 15-16 éves koromban szerettem volna tetszeni a lányoknak. De ismerkedni nagyon nehéz úgy, ha az ember nem tud beszélni. A külső adottságaim azok adottak voltak, nyilvánvalóan azzal nem tudtam Van, akinek nem kell beszélni, nyilván egy Brad Pittnek nem kell beszélnie, mert elég, ahogy kinéz. Hát én nem voltam ilyen, már akkor sem, úgyhogy jó lett volna, ha tudok valamit mondani, de nem tudtam beszélni, hát nem tudtam megszólalni, sőt, hát izgalmi helyzetben, ha tetszett egy lány, még annyira sem tudtam megszólalni, mint különben, hogyha mondjuk egy ilyen nyugalmasabb helyzet volt, vagy a szüleimmel voltam együtt, vagy a barátaimmal. És hát akkor valahogy ez kellett valami stratégia, hogy hát akkor valahogy túl kell élni ezt az időszakot, és elkezdtem zenélni. Rájöttem arra, hogy aki zenél, akinek gitár van, annak nem kell beszélnie, és mégis tetszik a lányoknak, és akkor kitaláltam azt, hogy hát akkor én azt gondolom a legjobb pálya, a tanulmányi eredményeim is úgy erre mutattak, az az lesz, hogy én rockstar leszek. És akkor ez lesz majd az, ami így meg. Most talán nehéz elképzelni, ígérem, hogy holnapra hozok képet, hosszú hajam volt nekem, ez most nagyon nehéz így elképzelni, értem volt hajam, hosszú hajam volt, megnövezte, hát egy rockstárnak, hogy ki kell néznie, csak az érettségi elközelgett a számunkra is, és hát mondták, hogy akkor le kell vágattom a hajamat. Mondták, a gimnáziumban mondtam, persze, nem vágattam le. Mondták, de akkor legalább szóba kell fogni. Mondtam, persze, nem fogtam, kibontott hajjal, mentem az érettségire. Az érettségi elnök egy katonatiszt volt, és azt már csak tényleg nem, ez a tragikomikus helyzetet csak azért mondom, hogy a magyarból az Ó Magyar Mária síralom kezdetű nyelvemlékemünket hűztem, ami úgy kezdődik, hogy olvassa fel mindezt. Hát én egy átlag szöveget nem tudtam felolvasni, nem egy ilyen nehéz nyelvemléket. Én azt elkezdtem, mondták a tanárok, hogy talán nem kéne, az érettségi elnök ragaszkodott hozzá, hogy olvassam föl. Amikor úgy 10 perc alatt az első sort úgy végig tudtam mondani, akkor ő is érezte, hogy ez talán akkor nem kéne. A 90-es évek közepén még ilyen, hogy esélyegyenlőség meg hasonló még nem volt, tehát simán csinálták ezt. Ma már lehetne szólni, hogy írásban is lehet érettségizni, és hasonlók, de hát ezt én később tudtam meg, tehát ezt akkor még nekünk ezt nem mondták. És akkor mi történik? Hát az érettségi úgy sikerült, ahogy sikerült, nem vagyok rá büszke, de amikor átadta az érettségi elnök az érettségi bizonyítványt, akkor kérdezte, hogy mi szeretnék lenni, tehát hogy képzelem el az életemet, és akkor mondtam neki, rockstar. És azt mondta, hát ezzel az érettségi bizonyítvánnyal ez az egyetlen pálya, ami megnyílik előttem, ő maga is így gondolja, tehát nagyon reálisan látom a jövőmet, aminek nagyon örült, tehát ezt a részét nagyon, nagyon dicsérte, hogy legalább úgy reálisan látom, nem akarok mondjuk tovább tanulni például ezzel az eredménnyel. El is engedtem a továbbtanulást, és akkor a Kőbányai Zenei Stúdióba mentem, és itt volt az, ahol Isten elért. A legkevésbé a rockstar képzőbe, ahol hát azért mennek oda az emberek, hogy hát rockzenét tanuljanak, meg jazz, meg a többit, tehát a különböző stílusokat. És én engem ott ért el Bach zenéjén keresztül, mert volt egy zenetörténet, zeneesztétika óra, ahol Bach műveit is elemeztük. És a János Passió volt, és azt mondták akkor ott, hogy ezt meg lehet élőben is hallgatni a Deák téri evangélikus templomba. És hát én templomba addig, ez 21 éves volt, egyáltalán nem voltam. Hát mondtam, hogy elmegyek, ugyan éppen október volt, tehát a János Passió nem ment, de volt egy kantáta est, egy szombati napon, egy kantáta est, amire elmentem, mai napig megvan a szórólapja annak a 2000-be októberi kantáta estnek. Elmentem a templom felújítására gyűjtöttek, még erre is emlékszem, és akkor hát három kantáta hangzott el, és egy igehirdetés. És én nem emlékszem, hogy mi volt az igehirdetésben, de nem vette el a kedvemet, annyira, hogy valahogy úgy azt mondtam, hogy hát ha ez így van, akkor eljövök másnap istentisztelet, ott hirdették, hogy van ilyen, hogy istentisztelet vasárnap. Másnap reggel fölkeltem, és elmentem a Deák térre istentiszteletre. Akkor ott is elhangzott egy igehirdetés. Megint érdekes volt. Szépen elkezdtem járni minden vasárnap istentiszteletre, hát úgy szüleim nem értették a dolgot, de hát nem tiltották, mondták, nem, addig se kocsmába vagy máshova megyek, hát most Isten, nem lehet az olyan rossz. Úgyhogy elengedtek, és hát mentem az istentiszteletekre, és egyre inkább figyeltem az igére, egyre több kérdésem volt ezzel kapcsolatban, egyre inkább rám nézett, nem tudtam akkor még, hogy a Szentlélek munkája ez, de egyre jobban az életemnek az üressége, meg hogy merre tart, meg valóban mi az, ami igazán fontos az életemben, és akkor volt nagyjából decemberben, három lelkész volt, akik akkor szolgáltak ott. Én úgy hívtam őket, ők is tudják, ezt már elmondhatom. Volt a fiatal, az öreg, meg a nő. Ez a három volt. Annyit tudtam, csak kijött, mindig láttam, hogy ki jön ki. A fiatal jön ki, az öreg, vagy a nő jön ki. Ez volt a... Mindegyiket nagyon szerettem, örültem neki, de hát valami. Egyszer csak jött egy új, aki még öregebb volt, mint az öreg, de hogy akit még nem láttam addig, egy vendég, igen hirdető, fölment a szószékre, és szó szerint az összes kérdésemre, ami engem foglalkoztatott, az arra elkezdett válaszokat adni. Isten így erre, és egyszer azt mondom, hogy ki mondta ezt el neki, vagy honnan tudja? Teljesen, tényleg az ember ilyenkor olyan furán érzi magát, hogy hát ez nekem szól, csak nekem szól. Tehát még úgy is éreztem az ember valami, mint rám, nekem mondaná, hát ott voltunk egy csomó alatt, nem, de rám nézne, és úgy mondaná. És ez egészen olyan kényelmetlen volt, hogy most mi történik velem, hogy Isten hozzám szól. Nekem mondja csak az én kérdéseimet, az én életemről szól, amiről szól, és hogy engem akar megszólítani. És egészen elképesztő hatással volt rám, szinte kitámogyogtam a végén a templomból, és forgott bennem minden, és arra gondoltam, hogy olyan jó lenne ezzel az idős lelkésszel beszélni. De hát a következő vasárnap megint nem ő volt, megint volt a három közül valamelyik, hanem ki lehetett ez, vagy hogy lehetne valahogy elérni őt, és... nem titok, ugye Pintér Karcsi bácsiról van szó, ő lett aztán a lelki atyám, és akkor történt meg az első csoda, ugyanis én Kispesten laktam akkor a szüleimmel, ott nőttem föl, egy panelházban, és a kispesti ottani villamos megállóban szembe jött velem ez a idős lelkész. Kiderült, hogy ő is ott lakik Kispesten, ő deáktéri lelkész volt korábban, de soha nem lakott a deáktéren, mindig Kispesten lakott, tehát mi 30 éve együtt lakunk ott Kispesten. És akkor én megszólítottam. Ez rám nem volt jellemző, mert a beszédhibám miatt én nagyon nem mertem itt senkit megszólítani, meg kerültem a beszédhelyzeteket, de valahogy éreztem, hogy most vagy soha, oda kell mennem hozzá. Akkor megszólítottam, mondta, hogy menjek át a másik oldalra, mert arra a fülére jobb van. Akkor átmentem ott, és hát elmondtam, eldadogtam ott, hogy én ki vagyok, mit akarok, és hogy ezekre a kérdéseimre válasz. Nagyon örült neki, elkezdtünk beszélgetni, és mondta, hogy járjunk együtt a Deák térre, az Isten, ő is megy, és akkor vasárnaponként együtt mentünk, jöttünk haza, megbeszéltük, voltak kérdéseim, elmondtam neki. Végén már azt mondta, hogy érkezzünk előbb, ott van fönn egy kis terem, ahol el tudunk menni, beszélgetni, imádkozni, akkor ott egy kis terembe mentünk be. Legvégül pedig az már a legvégső volt, az már egy a másfél év után, már ő hozzá is elmehettem a lakására, és akkor ott beszélgettünk, és megismertem a feleségét is, ami szintén nagy élmény volt, Erzsi nénit, aki ismerik Erzsike nénit, tehát azt gondolom, hogy az ő humora, látása, hite az felejthetetlen, és nagy élmény, és megerősítés mindenkinek. És hát számomra ez volt a fordulat, ezek a beszélgetések. Nagyjából azt szoktam mondani, és tényleg úgy volt, hogy egy olyan 9 hónap volt az én kihordása az én hitemnek, amikor elindult, és utána szépen mire rádöbbentem arra, hogy itt valóban egy fordulatról van szó, itt nekem egy döntés előtt állok, hogy merre folytatom az életemet. És emlékszem, hogy először megijedtem ettől. Én nem akartam keresztjén lenni. Tehát amikor éreztem azt, hogy ez így van, a Bibliát olvasva, már római levélnél tartottam, Máténál kezdtem, én nem tudtam, hogy kell olvasni, elkezdtem az Új Szövetséget, és akkor rádöbbentem arra, hogy ez igaz. Hogy ezt én hiszem. És emlékszem, hogy megijedtem, becsuktam, hogy hát ez nem, az nem lehet. Tehát én nem akar leveszek én ilyen hívő ember, hát azokra úgy volt ugye egy elképzelés, hogy milyen a hívő ember, hát az nem én vagyok. Hát ez hogy? Hát ezt, és ez szépen, hogy munkálta bennem a Szentlélek, és tényleg Karcsi bácsi által, a beszélgetések által, az imádságok által egyre inkább mertem megszólítani az Urat, és egyszerűen eljött az a pillanat, amikor egyszerűen ott voltam, hogy nekem most itt állok, és én szeretnélek követni téged, Úr Jézus, és mindent letenni a te kezedbe. És így indultam el, és hát nyilván akkor már rockstar nem lehettem, azt már úgy éreztem, hogy akkor ez a pálya, ez így lezárult. Tehát ott álltam 23 évesen, hogy most akkor most mit csináljak most 22 évesen, hogy akkor most merre tovább? Hogyan tovább? És hát az most, hogy hogyan már, nem tudom, az idő nagyon előre halad, és hát ezek után, hogy hogyan lettem lelkész, lehet, hogy ez a következő alkalom lesz, amikor elmondom, mert most a igében folytassuk azt, hogy a jó élet hogy van ebből. Hát az én számomra így érkezett el, de hogyan lehet nekünk jó életünk? Azt mondtuk, az Úr félelme, a bölcsesség kezdete. Tehát a jó élethez, azt mondja ezzel, bölcsességre van szükség. Isten szerinti bölcsességre van szükségünk, az Isten ismeretére van szükségünk. Mit jelent ez? Hogyan tudjuk mi megismerni az Urat, és mit jelent a bölcsesség, az Isten szerinti bölcsesség? Én azt gondolom, hogy a bölcsesség ma egy olyan fogalom, amire nem törekszik senki úgy igazán. Tehát ha most megkérdezném azt, nem csak a fiatalokat, de úgy az idősebbeket is, hogy úgy mi szeretnének lenni, vagy mi az, ami úgy az értékeket képviseli. Én azt gondolom, hogy a bölcsesség az nem tartozna ezek közé, illetve hát az idősek között is, akik azt mondják magukról, hogy ők bölcsek, azokról is úgy megvan a véleményünk, mert hogy aki meg ezt mondja, arra meg azért. Nem nagyon kevés bölcsembert ismerünk, illetve van egy fogalmi zavar is a bölcsességgel kapcsolatban, hogy azt sokan a tapasztalattal keverik össze, vagy a tudással, az okossággal, az ismeretekkel keverik össze. A bölcsesség a Biblia szerint nem ezt jelenti. A Biblia szerint ugye a szentnek ismeretét jelenti. Az Isten félelmét jelenti, illetve azt jelenti, hogy úgy élek, azok szerint a törvények szerint élek, és akkor itt eljutunk, hogy mi a jó élet, azok szerint a törvények szerint élek, amit Isten belehelyezett ebbe a világba, beleteremtett. Nem ellenállok ennek, hanem e szerint élek. És nyilvánvalóan ez számomra nem megy, mert van valami, ami mégis meggátol ebben. Ugye az én nagy kérdésem úgy hangzott kamaszkoromban, hogyha minden ember boldog akar lenni, meg jó életet akar. Mert azért azt gondolom, hogy minden ember jó életet akar. Minden ember boldog akar lenni. Senki nem szereti azt, ami háborúság, meg rossz, meg gonoszság. Hát az emberek ez, hát akkor miért nem sikerül? Akkor miért nem megy? Akkor miért nem élünk jó életet? A családok, a házasságok, a körülöttem, miért nem élünk jól? Hát azt szeretnénk, az a törekvésünk, meg a boldogságokat akarunk elérni, és nem vagyunk boldogok, mégsem. Valahogy rossz helyen keressük, vagy van valami, ami alapvetően elromlott, ami miatt mi nem tudunk jó életre jutni, meg nem tudunk boldogok lenni. És ez az, amit a Biblia alapvető tanítása a számunkra, hogy igen, valami alapvetően elromlott. Van valami, amitől mi elszakadtunk az élet forrásától, Istentől, ami teremtőnktől, nem vagyunk vele közösségben, nem vagyunk vele kapcsolatban, így születünk. Egyszerűen úgy vagyunk, hogy törekedhetünk rá, lehet bennünk valami vágy, úgy távolról, hogy szeretnénk jó életet élni, szeretnénk boldogságban élni, békességben, de nem tudjuk elérni mindezt. Nem tudjuk elérni. Van bennünk egy gátja mindennek, hogy mi lázadunk az Isten akarata ellen. Mi nem akarjuk az Isten akaratát. És a bűnbeesés történetében olvassuk, most bővebben ezt se fejtem ki, lesz még erről szó, de mégis fontos, hogy a kígyó, a kísértő ráveszi Évát arra, hogy nézze meg közelebbről azt a tiltott fát. Ezzel kezdődik. Megint a látás ott van, ugye? Nézze meg közelebb, vizsgálja meg minden szempontból. És az asszony ugye megteszi ezt, és azt mondja, hogy csábítja a szemet az a gyümölcs. Kívánatos a bölcsesség megszerzésére, vagy a új fordításunk azt mondja, hogy mert okossá tesz. Ugye a bölcsesség megszerzésére. Ugye mit mond ezzel, hogy fizikai, esztétikai és intellektuális örömöt ad? Erre van nekünk szükségünk. És voltak éppen azt mondja ezzel a kísértő, hogy a bölcsesség kezdete az Úrtól való elfordulás. Nektek nem erre van szükségetek, nem Istenre, hanem erre a fizikai, esztétikai és intellektuális örömre. És ezt adja meg nektek. Mindez. És ez az, amitől az ember elbukott. És ez az, amit mi rossz helyen keresünk. És ez az, amire hív bennünket Isten mégis, hogy megtaláljuk a jó életet. Mert egyetlen út vezet csak a bölcsességhez, a jó élethez, az Isten megismerése és az Istennel való közösség, amire mi képtelenek vagyunk. Hát akkor hol van itt a jó hír? Itt csak rossz híreket hallunk eddig, hogy nem vagyunk közösségben Istennel, és van még egy ennél is rosszabb hír, hogy nem is tudunk közösségben lenni. Képtelenek vagyunk rá. A saját erőnkből, a saját képességünkből nem tudunk Istennel közösségben lenni. Hát akkor ki segít rajtunk? Hát akkor mi lehet a megoldás mindenre? A vele való közösségre. Isten szeretete olyan leleményes volt, hogy ő elkészítette számunkra a szabadulásnak az egyetlen útját, és nincs más út. És itt nem egy tanításról van szó, vagy valamiféle életszemléletről van szó, bölcsességről, hanem egy személyről. Az Úr Jézus Krisztusról, aki emberré lett, értünk, azért, hogy a helyünkre álljon, azért, hogy eljöjjön és megmentsen bennünket. Benne van a bölcsesség és ismeret, minden kincse elrejtve, mondja Pál apostol a Kolossai levélben. Ő az Isten bölcsessége. Egyedül ő benne lehetünk bölcsé. Ő benne találhatjuk meg a jó életet, az Isten szerinti életet. Mert ehhez egy új teremtésre van szükségünk. És ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és íme új lett minden. Újjá lett minden. Új jött létre. A mi életünk legfontosabb feladata az, hogy megismerjük Krisztust, akiben a bölcsesség el van rejtve, aki által jó napokat láthatunk. Az, amire vágyunk alapvetően, azt ő benne érhetjük el. És mi nem maradhatunk az Ószövetségben, még hogyha a Zsoltárokról van szó, akkor sem. Mert ha helyesen olvassuk az Ószövetséget, az Krisztusra mutat. Előre mutat, benne éri el a célját és az értelmét. Benne teljesedik be mindaz, amiről ott szó van. Hát a legfontosabb látás az Úr Jézus Krisztusnak a látása. Aki őt látja, az mindent lát és mindent ért. Jézus maga mondja magáról, ugye, hogy én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, nem jár a vakság idején, hanem ővé lesz az élet világossága. Erről lesz még szó majd a negyedik részében, csütörtökön ennek a sorozatnak, a Isten engedi, és még lesz negyedik rész. Azt a kérdést tettük fel az elején, tehát, hogy hogyan láthatjuk a jó életet, erre pedig egyetlen válasz van, a kiinduló pont, az alap, az Úr Jézus Krisztus világosságában láthatjuk a jó életet. Nekünk ő rá van szükségünk. Akkor fogjuk felismerni, hogy milyen üres az életünk, ahogy felismertem én is, és hiszem, hogy a testvérek közül sokan, amikor ránk zuhan az életünknek a hiába valósága. Hogy az nem tart sem erre. Vagy ami merre tart, az nem ér célhoz. És hogy az élet nem jó így élni. Mert talán sokan érezzük ezt, hogy az az élet, amit ők nem jó élet. Mi a jó életet szeretnénk, és azt keressük. És azt kérjük az Atyától, hogy szenteljen meg bennünket az igazsággal, a bölcsességgel, az Isten félelemmel. És hadd olvassa két igét a 34. Zsoltárból, és ezzel zárom. Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki hozzá menekül. Talán ilyen menekülő helyzetben vagyunk. Nem baj. Hozzá meneküljünk. Ő hozzá menekülhetünk. A másik pedig hagyj fel a rosszal és cselekedj jót, törekedj békességre és kövesd azt. Az Úr szeme látja az igazakat, füle meghallja kiáltásukat. Ő a látás Istene, lát minket. Isten lát minket, és ez nem nyomasztó a számunkra, hanem ez az evangélium. Lát minket, és olyannak lát, amilyennél válhatunk, ha vele vagyunk közösségben. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük igédet, köszönjük, hogy ma is megszólítasz bennünket. Köszönjük, hogy a te világosságod által látunk világosságot. Arra kérünk, hogy áld meg ezt a hetet. Áld meg ezeket az alkalmakat, és szólíts meg bennünket. Újítsd meg a mi életünket. És talán most nem gondoljuk, hogy ez jelenti a megoldást. Talán éppen olyan helyzetben vagyunk, hogy kilátástalan minden, ahol akár Hágár életében volt-e. Mutasd meg nekünk, hogy te látsz bennünket, és általad mi is érthetünk, láthatunk, megismerhetünk, és megláthatjuk Jézus Krisztusban a szabadítás egyetlen útját, személyes utunkat is. Kérünk, Urunk, erre vezess bennünket, ebben segíts bennünket. Te ismered a mi életünket. Te tudod, hogy kinek milyen kérdései, gyötrelmei, gondolatai vannak. Kérünk téged, hogy te szólíts meg bennünket. Te adj vigasztalást, ha kell. Te fedj meg, hogyha arra van szükségünk. Mutass utat nekünk, Urunk. És kérünk téged, hogy légy a mi közben járunk, amikor most együtt úgy szólítjuk meg mennyei atyánkat, ahogyan tőled tanultuk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek közössége legyen velünk. Amen.